Hetedik tanulmány. Címe: Őszinteség Isten előtt. Szombat délutáni rész.
Amelyik pedig a jó földbe esett, ezek azok, akik a hallott igét tiszta és jó szívvel megtartják, és kitartással gyümölcsöt teremnek.
Lukács evangéliuma 8. fejezet 15. verse. Újonnan revidiált Károli fordítás.
Milyen a tiszta, őszinte szív? Hogyan válik nyilvánvalóvá, hogy valakinek ilyen a szíve? Ma gyakran úgy tekintik az őszintességet, mint valami ködös, viszonylagos etikai fogalmat. A legtöbb ember időnként hazudik, de ezt egészen addig elfogadhatónak tartja, amíg nem sért túlságosan másokat. Némi mellébeszélést jogosnak tartanak, ha az bizonyos élethelyzetek úgymond megkövetelik. Az igazság és az őszinteség mindig kéz a kézben jár egymással, ám nem úgy születtünk, hogy az őszinteségre lenne hajlamunk, ez inkább tanult tulajdonság és a sáfár jellemének az egyik sarkalatos pontja. Az őszinteség gyakorlásából mindig jó dolgok fakadnak, például sosem kell amiatt aggódnunk, hogy rajta kapnak egy hazugságon, amit aztán be kell vallanunk. Az őszinteség többek között azért is értékes jellemvonás, különösen a nehéz és bonyolult helyzetekben, amikor nagy lenne a kísértés a becstelen tettekre. Az e heti leckénkben az őszinteség lelki fogalmát fogjuk tanulmányozni a tizedfizetés gyakorlatán keresztül, és megvizsgáljuk, hogy miért olyan fontos ez a sáfár és a sáfárság szempontjából.
Vasárnapi rész. Címe: Egyszerű őszinteség kérdése.
A legtöbb ember nem szereti a hazugságot. Az pedig különösen visszataszító, amikor mások magatartásában látjuk. Önmagunkban nem könnyű felfedezni, de ha mégis észrevesszük, igyekszünk észérvekkel magyarázni, indokolni vagy csökkenteni a jelentőségét. Ó, az nem olyan rossz dolog, igazán csekélység nem fontos. Magunkat mégis becsaphatjuk, de Istent soha. Idézet: a becstelenség a soraink között is előfordul, ez az oka sokak lanymelegségének, akik ugyan vallják, hogy hisznek az igazságban. Nincsenek kapcsolatban Krisztussal, és becsapják önmagukat. Eddig az idézet Ellen White, Testimonies for the Church, bizonyságtételek a gyülekezetnek, 4. kötet 310. oldaláról.
Lukács evangéliuma 16. fejezet 10. verse.
Aki hű a kevesen, a sokon is hű az, és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az.
Milyen fontos elvre mutat rá itt Jézus. Tehát miért kell hűségesnek lennünk a kisebb dolgokban is?
Isten tudja, milyen könnyen folyamodunk becstelenséghez, különösen ha a javainkról van szó. Ezért a becstelenség és az önzés ellen legalábbis, ami az anyagi javakat illeti, biztosított egy hatékony védelmet.
Mózes 3. könyve 27. fejezet 30. verse.
A földnek minden tizede, a földvetéséből, a fagyümölcséből, az Úré, szentség az az Úrnak.
Malakiás könyve 3. fejezet 8. verse.
Avagy az ember csalhatja-e az Istent? Ti mégis csaltatok engem, és azt mondjátok, mivel csalunk téged? A tizeddel és az áldozni valóval.
Mit tanítanak ezek az ígék? Hogyan segíthet az üzenetük abban, hogy becsületesek maradjunk?
Idézet: itt nincs szó háláról vagy bőkezűségről, csakis őszinteségről. A tized az Úré, és ő elrendeli, hogy adjuk vissza neki, ami az övé. Ha az őszintesség az üzleti élet egyik kulcsfontosságú elve, vajon nem kellene elismernünk Isten iránti kötelességünket, amely a többi elvnek is az alapja? Eddig az idézet Ellen White Nevelés című könyv 120-121. oldaláról.
Hogyan segíthet a tized fizetés emlékezni arra, hogy végeredményben kié mindenünk, amink csak van? Miért olyan fontos, hogy ezt soha ne felejtsük el?
Hétfői rész. Címe: Hittel teljes élet.
Mit árul el a következő ige szakasz Ábrahám hitének valóságáról? Mózes első könyve 22. fejezet, 1-től a 12. versig.
És lőn ezek után az Isten megkísérté Ábrahámot, és mondanéki. Ábrahám, és az felelt, imhol vagyok. És monda, vedd a te fiadat, ama te egyetlen egyedet, akit te szeretsz, Izsákot, és menj el Móriának földjére, és áldozd meg ott égő áldozatul a hegyek közül egyen, amelyet mondok néked. Felkelt azért Ábrahám jó reggel, és megnyergeli az ő szamarát, és maga mellé vevé két szolgáját, és az ő fiát, Izsákot, és fát hasogatott az égő áldozathoz. Akkor felkelt, és elindult a helyre, amelyet néki az Isten mondott. Harmadnapon felemeli az ő szemeit Ábrahám, és látá a helyet messziről. És mondta Ábrahám az ő szolgáinak, maradjatok itt a szamárral, én pedig és ez a gyermek elmegyünk amoda, és imádkozunk, azután visszatérünk hozzátok. Vevé azért Ábrahám az égő áldozathoz való fákat, és feltevé az ő fiára Izsákra, ő maga pedig kezébe vevé a tüzet és a kést, és mennek ketten együtt. És szólt Izsák Ábrahámhoz az ő atyához, és mondta, atyám, az pedig mondta, imhol vagyok, fiam. És mondta Izsák, imhol van a tűz és a fa, de hol van az égő áldozatra való bárány? És mondta Ábrahám, az Isten majd gondoskodik az égő áldozatra való bárányról, fiam, és mennek ketten együtt. Hogy pedig eljutottak arra a helyre, amelyet Isten néki mondott, megépíté ott Ábrahám az oltárt, és reáraká a fát, és megkötözé Izsákot, az ő fiát, és feltevi az oltárra, a farakás tetejére. És kinyújtá Ábrahám az ő kezét, és vevé a kést, hogy levágja az ő fiát. Akkor kiállta néki az Úrnak angyala az égből, és mondta, Ábrahám! Ábrahám! Ő pedig felelt, imhol vagyok. És mondta, ne nyújts ki a kezedet a gyermekre, és ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy istenfélő vagy, és nem kedvezel a te fiadnak, a te egyetlen egyednek, én érettem.
A hittel teljes élet nem elszigetelt egyszeri esemény. Hitünket nem elég csak egyszer kifejezni lehengerlő módon, bizonyítva, hogy különösen hűséges, odaadó keresztények vagyunk, kegyelem által élünk és befedez a bárányvére. A hívők évezredek óta lenyűgözve emlegetik Ábrahám hitből fakadó cselekedetét, az, hogy kész lett volna feláldozni fiát, Izsákot a Mória hegyén. A hitnek ez a lépése azonban nem olyasmi volt, amivel Ábrahám csak úgy előrukkolt, amikor éppen szükség volt rá. Erre az addigi hűséges és engedelmes életvezetése tette képessé. Ha azelőtt gyakran hűtlen lett volna, nem tudta volna kiállni a próbát. Az sem kérdés, hogy az ilyen ember bizonyára a próba után is változatlanul a hite szerint él. A lényeg, hogy a sáfár hite sem egyszeri alkalomra szól. Idővel mélyülhet és erősödhet, vagy megkophat és gyengülhet, attól függően, hogyan él vele a gyakorlatban.
Zsidókhoz írt levél 12. fejezet 2. verse.
Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére Jézusra, aki az előtte levő öröm helyett, megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett, és az Isten királyi székének jobbjára ült.
Ezek szerint mi a hitünk forrása? Hogyan lehet hitünk?
Ha hűséges sáfárok akarunk lenni, egyetlen erőforrásunk, hogy nézzünk, idézet?
A hitnek fejedelmére és bevégzőjére Jézusra, aki az előtte levő öröm helyett, megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett, és az Isten királyi székének jobbjára ült.
Eddig az idézet a Zsidókhoz írt levél 12. rész 2. verséből. A bevégző szó egyedül itt szerepel az Új Testamentumban, és a revidiált új fordításban például így szerepel beteljesítő. Azt jelenti, hogy Jézus a hitünket éretté és teljessé akarja tenni. A hit vagy a hittel teli élet tehát dinamikus tapasztalat, növekszik, érik, fejlődik.
Milyen tekintetben mondható, hogy az idő múlásával a hitünk fejlődött és éretté lett? Fejlődött egyáltalán?
Keddi rész. Címe: A hit megvallása.
Ahogyan tegnap megállapítottuk, a hit folyamat dinamikus tapasztalat, ami ideális esetben növekszik és érik. A tizedfizetés az egyik módja annak, ami által Isten éretté teszi, beteljesíti a hitünket. Helyesen értelmezve, nem törvényeskedés a tized visszaadása Istennek. Amikor tizedet adunk, akkor ezt nem azért tesszük, hogy bedolgozzuk magunkat a mennybe, vagy kiérdemeljük az odajutást. Éppen ellenkezőleg a tizedfizetés a hit megvallásának egyik módja. Külső, látható, egyéni kifejezése annak, hogy a hitünk valóságos. Bárki állíthatja, hogy van hite és bizalma Istenben, sőt, azt is, hogy hisz Jézusban. Amint tudjuk, a démonok is hisznek Istenben. A jövedelem tized részének visszaadása Istennek azonban már hittel teljes cselekedet.
Lukács evangéliuma 11. fejezet 42. verse.
De jaj néktek, farizeusok! Mert megadjátok a dézsmát a mentától, rutától és minden parétól, de hátrahagyjátok az ítéletet és az Isten szeretetét. Pedig ezeket kellene cselekedni, és amazokat sem elhagyni.
Miért utal arra Jézus, hogy a tizedfizetést nem szabad elhagyni? Milyen összefüggésben áll a tized a törvény súlyosabb kérdéseivel?
A tizedfizetés az Istenre való hagyatkozás alázatos kifejezése, és annak bizonyítéka, hogy bízunk Krisztusban, mint megváltónkban. Elismerjük, hogy Isten már megáldott minket minden lelki áldással a Krisztusban, ahogy ezt az Efézusi levél első rész 3. versében olvassuk, de még többet is ígér.
Mózes első könyve 28. fejezet 14-től a 22. versig.
És a te magod olyan lészen, mint a földnek pora, és terjeszked el nyugatra és keletre, északra és délre, és te benned és a te magodban áldatnak meg a föld minden nemzetségei. És ímé én veled vagyok, hogy megőrizzelek téged, valahová mész, és visszahozzalak e földre, mert el nem hagylak téged, míg be nem teljesítem, amit néked mondtam. Jákob pedig fölébredvén álmából monda: bizonyára az Úr van e helyen, és én nem tudtam. Megrémült annak okáért, és monda: mély rettenetes ez a hely, nem egyéb ez, hanem az Istennek háza és az égnek kapuja. És felkelt Jákob reggel, és vevé azt a követ, amelyet feje alá tett, és oszlopul állítá fel azt, és olajat önte annak tetejére. És nevezi annak a helynek nevét Bételnek, azelőtt pedig Lúz volt annak a városnak neve. És fogadást tett Jákob, és mondá: ha az Isten velem lészen, és megőriz engem ezen az úton, amelyen most járok, és ha ételül kenyeret, és öltözetül ruhát ad nékem, és békességgel térek vissza az én atyámnak házához, akkor az Úr lesz az én Istenem. És ez a kő, amelyet oszlopul állítottam fel, Isten háza lészen, és valamit adsz nékem, annak tizedét néked adom.
Mi volt Jákob válasza Isten ígéretére?
Idézet: Isten terve a tizedrendszerrel megkapó, a maga egyszerűségében és egyenlőségében. Mindenki hittel és bátran támaszkodhat rá, mert Istentől, a mennyből származik. Az elvben szépen egybefor az egyszerűség és az alkalmazhatóság, és nem igényel különösebben mély tanulmányozást, éles felfogást, hogy valaki a gyakorlatban kivitelezze. Mindenki érezheti, hogy részes lehet a megváltás drága művének előmozdításában. Minden férfi, nő és fiatal az Úr kincstárnoka lehet, eszköz arra, hogy hozzájáruljon a mű felmerülő igényeinek teljesítéséhez. Eddig az idézet Ellen White, Counsels on Stewardship, tanácsok a sáfárságról, 73. oldaláról.
Milyen szempontból tapasztaltuk, hogy valódi lelki áldást kaptunk a tizedfizetéssel? Hogyan növelte ez a hitünket?
Szerdai rész. Címe: Őszinte tizedfizetés. Szentség az Úrnak.
Gyakran beszélünk arról, hogy Istennek adjuk a tizedet. Viszont hogyan adhatnánk Istennek azt, ami amúgy is az övé?
Mózes harmadik könyve, 27. fejezet, 30. verse.
A földnek minden tizede, a föld vetéséből, a fagyümölcséből az Úré. Szentség az az Úrnak.
Milyen fontos szempontokat találunk ebben az igében a tizeddel kapcsolatosan.
Idézet, a tized az Úré, ezért szent. Nem valamilyen fogadalom vagy felszentelési aktus teszi azzá. Természetéből adódóan szent, mert az Úré. Senki sem formálhat rá jogot, csak is Isten. Senki sem szentelheti azt az Úrnak, hiszen a tized nem az ember tulajdona. Eddig az idézet Angel Manuel Rodriguez, Stewardship Roots, a sáfárság gyökerei, című könyv 52. oldaláról. Nem mi szenteljük meg a tizedet, hanem Isten szentelte meg, amikor elrendelte, mert neki joga van rá. Sáfárként azt adjuk vissza, ami az övé. A tizedet Istennek ajánljuk fel konkrét célra, más célra elkülöníteni, csalás. Az Istennek elkülönített tized visszajutatásának gyakorlatát nem szabad megtörni.
Zsidókhoz írott levél 7. fejezet, 2-tól a 10. versig.
Akinek tizedet is adott Ábrahám mindenből, aki elsőben is magyarázat szerint igazság királya, azután pedig Sálem királya is, azaz békesség királya. Apa nélkül, anya nélkül, nemzetség nélkül való, sem napjainak kezdete, sem életének vége nincs, de hasonlóvá tétetvén az Isten fiához, pap marad örökké. Nézzétek meg pedig, mi nagy ez, akinek zsákmányból tizedet is adott Ábrahám, a pátriárka, és bár azoknak, akik Lévi fiai közül nyerik el a papságot, parancsolatjuk van, hogy törvény szerint tizedet szedjenek a néptől, azaz az ő atyafiaktól, jól lehet ők is az Ábrahám ágyékából származtak. De az, akinek nemzetsége nem azok közül való, tizedet vett Ábrahámtól, és az ígéretek birtokosát megáldotta, pedig minden ellentmondás nélkül való, hogy a nagyobb áldja meg a kisebbet. És itt halandó emberek szednek tizedet, ott ellenben az, aki bizonyság szerint él. És hogy úgy szóljak, Ábrahámnál fogva tizedvétetett Lévitől is, a tizedszedőtől. Mert ő még az atya ágyékában volt, amikor annak elébe ment Melkisédek.
Pál apostol leírja, hogy Ábrahám tizedet adott Melkisédeknek. A tizedfizetés milyen mélyebb jelentőségére utal ez? Kinek adta valójában Ábrahám a tizedet?
Tehát, amint szent a szombat, úgy szent a tized is. A szent szó azt jelenti szent célra elkülönített. A szombat és a tized itt kapcsolódik össze. A hetedik napi szombatot elkülönítjük szent célra, mint ahogy a tizedet is elkülönítjük Isten szent tulajdonaként. Idézet, Isten megszentelte a hetedik napot. Továbbra is ugyanolyan szent ez a meghatározott időszak, amit Isten maga különített el a tiszteletére, mint amikor a Teremtő először megszentelte. Hasonlóképpen jövedelmünk tizede is, szentség az Úrnak. Az Új Testamentum nem lépteti újra életbe a tized törvényét, mint ahogy a szombatot sem, csak fenntartja mindkettő érvényességét, és magyarázza mély lelki jelentőségét. Miközben népünk igyekszik hűségesen Istennek szánni az időt, amit ő magáénak mond, vajon ne adnánk vissza javainkból is azt a részt, amire igényt tart? Eddig az idézet Ellen White, Counsels on Stewardship, Tanácsok a sáfárságról című könyv 66. oldaláról.
Hogyan tarthatjuk elevenen magunk előtt a meggyőződést, hogy a tized valóban szent?
Csütörtöki rész. Címe: Megújulás, reformáció és tizedfizetés.
Júda törzse fénykorának tartották Ezékiás hosszú uralmát. Dávid és Salamon ideje óta Izrael nem élvezte ilyen mértékben Isten áldását. A Krónikák második könyve 29-31. Fejezetei feljegyzik, Ezékiás megújulást és reformációt célzó tevékenységét. kedves dolgot cselekedett az Úr szemében, úgy, ahogy Dávid, az ő atya is cselekedett. Így állították helyre az Úr házában az Isten tiszteletet. Megtartották a páskát. Nagy vigasság volt Jeruzsálemben. Lerombolták a pogány szobrokat, oltárokat és magaslatokat. Hirtelen megújulás ment végbe az emberek szívében, reformáció a gyakorlatban, aminek az lett az eredménye, hogy bőséggel folyt be a tárházba a tized és az adomány.
Nehémiás egy másik példát említ a megújulással, a reformációval és a tizedfizetéssel kapcsolatosan. Nehémiás könyve 9. fejezet, 2. és 3. verse.
És elválának az Izrael magvából valók minden idegenektől, és előállván vallást tettek az ő bűneikről és atyáik hamisságairól. És megállának helyükön, és olvasának az Úrnak, az ő Istenüknek törvénye könyvéből a nap negyedrésze alatt pedig vallást tettek, és leborulának az Úr előtt, az ő Istenük előtt.
Mit jelent a szív megújulása? Nehémiás könyve 13. fejezete. Ez a fejezet terjedelme miatt egy külön fájban található meg. Miután Nehémiás megformálta Istennek házát, mit vitt oda Júda népe? Lásd, Nehémiás könyve 13. fejezet 12. verse.
Az egész Júda pedig meghozza az olajnak, a mustnak és a gabonának tizedét a tárházakba.
Idézet, az ébredés és a reformáció két különböző dolog. Az ébredés a lelki élet megújulását jelenti, az elme és a szív erőinek éledését, feltámadást a lelki halálból. A reformáció az újjászervezést jelenti, az elgondolások és elméletek, szokások és gyakorlatok megváltoztatását. Eddig az idézet Ellen White, Christian Service, keresztény szolgálat, című könyv 42. oldaláról. A megújulás, a reformáció és a tizedfizetés közötti összefüggés szinte magától értetődő. A tized visszaadása nélkül az ébredés és a reformáció langymeleg, ha ébredésnek nevezhető egyáltalán. Keresztényként gyakran tétlenül az oldalvonalnál állunk, miközben aktívan kellene tevékenykednünk az Úr oldalán. Az ébredés és a reformáció elköteleződést kíván, és a tizedfizetés ennek az elköteleződésnek a része. Ha visszatartjuk Istentől azt, amit tőlünk kér, nem várhatjuk el, hogy válaszoljon arra, amit mi kérünk tőle. A megújulás és a reformáció a gyülekezetben történik, nem pedig azon kívül. A megújító erőt Istentől kell kérnünk, és a reformációt is, hogy a korábbi cselekedeteinkhez térjünk vissza. A reformációnak kell végbe menni azzal kapcsolatban, amit megtartunk, és amit visszaadunk Istennek. Nem a cselekedet hozza a változást, hanem a gondolatainkban és az érzelmeinkben meghozott döntés, amely nyilvánvalóvá teszi indítékainkat és elköteleződésünket. Az eredmény az érett hit, az élesedő lelkilátás és az őszinteség, ami megújul bennünk.
Pénteki rész. További tanulmányozásra.
A Bibliában Isten kezdeményezett minden szövetséget, majd gyengéden kérte népét, hogy fogadja el ezeket a szövetségeket. A szövetség ígéretei kegyelmét, szeretetét és vágyát tükrözik, amivel meg akar menteni bennünket. Az Istennel kötött szövetséghez sok minden tartozik. Isten a szövetség elfogadója, a szövetség feltételei, a feltételekhez való hűség mindkét fél részéről, a meghatározott büntetés a szövetség megszegése esetén, valamint a várható következmények vagy végkifejlet. A tized fogalma tükrözi ezeket az elemeket Malakiás könyve 3. rész 9.-10. verseiben. Ez az ige szakasz újból megerősíti a tizedfizetés különleges szövetségét Isten és sáfárai között. Amikor elfogadjuk ezt a szövetséget, az látható jele lesz annak, hogy elítéljük a fogyasztói társadalom materialista elveit, valamint bizonyítjuk, hogy jó származik a bűnös szív megtéréséből. Idézet, a bezárt önző szív nem hajlandó odaadni Istennek azt, ami az övé. Az Úr különleges szövetséget kötött az emberekkel, amely szerint, ha rendszeresen elkülönítik az Isten országának előmenetelére kijelölt részt, az Úr bőségesen megáldja őket olyannyira, hogy nem lesz elég hely ajándékai befogadására. Ám ha visszatartják azt, ami Istené, ki kell jelentenie felőlük, átokkal vagytok elátkozva. Eddig az idézet Ellen White Counsels and Stewardship tanácsok a sáfárságról című könyv 77. oldaláról. Istennel élünk szövetségben, tehát felelősséggel tartozunk neki. Élvezzük a szövetséggel járó ígéreteket, de előfordul, hogy nem kedveljük a parancsokat és a kötelezettségeket. A szövetség azonban ebben az összefüggésben kétoldalú megállapodás. A tized pedig az egyik része annak, hogy a szövetségen belül éljünk.
Beszélgessünk róla.
Első pont. Miért olyan fontos, hogy visszaadjuk Istennek a tizedet? Második pont. Mit felelnénk, ha valaki ezt mondaná? Egyszerűen nem engedhetem meg magamnak a tized fizetést. Hogyan segíthetünk annak, aki ilyen helyzetben van? A szavakon túl konkrétan mit tehetünk, hogy segítsünk neki? Harmadik pont. A tized szent. Erre utalt a szerdai tanulmány utolsó kérdése is. Mi segíthet, hogy ezt ne felejtsük el? Hogyan befolyásolja a tized fizetésünkhez való viszonyulásunkat az, hogy tudjuk, a tized szent?
Béróz Magdolna hajnalban hívott az Úr, és nem vártam, míg leszáll az esti csend. Hajnalban mondtam boldogan igent, és a szőlőskert felé mentem vele. A nap már felkelt, hogy munkához kezdtem. Bíbor sugarát küldte át a kerten, s engem kísért az égi mester szeme. És jöttek mások. Jöttek egyre többen, hogy dolgozzanak ők is a szőlőben. És az arcukon titkos tűzfény lángolt, és nem baj az sem most, hogy a házuk rozzant, szívük újjongott és a gyönyörtől dobbant, csak az elveszett percekért dekár volt. Egész kis sereg nyüzsgött már a kertben, folyt is közöttük áldott nemes verseny, és olyan vidáman énekelt a csapat. Arcukon néha gond felhője támadt, mert itt is, ott is bujkáltak az árnyak. Azért a munka mégis tovább haladt. Volt, aki délben jött, volt, aki délután. Harmatos földtől lett sáros a ruhám, mert engem korán hívott el a mester. Én ifjú hévvel vittem neki szívem. Nem tartott vissza kísértőn senki sem, hisz kezemben volt a szent égi fegyver. Fáradt munkások mozogtak a kertben, az esti sugár piroslik ernyetten, s felét fordítom naptól égett arcom, és várom csendben jeled fenn az égen. Tudom, nem lesz több semmivel a bérem, mint annak kijött, mikor szállt az alkony. Megfogom későn jött szolgáit kezét, együtt megyünk mi, jó urunk eléd. Nem kérem azt, hogy nagyobb bért adj nekem, hisz érdemem nincs, csak egy van, kegyelem.